Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd vendégünk ma este Palucéban, a Kopintár Kzrt. Vezérigazgatója. Kezdjük, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, fél évnél járunk. Mik az esélyek, mennyire teljesülhetnek azok a makroszámok, amiket az előrejelzők, például önök is mondtak, illetve amit a kormány várt, hogy látja?
Azért ez elég különböző, és az előrejelzések is változtak az év folyamán. Ez most nagyon nehéz megmondani, hogy melyik előrejelzés fog-e teljesülni. Egy biztos, hogy az év eleje óta, sőt már a múlt év vége óta folyamatosan és töretlenül javulnak az előrejelzések. Van egy olyan előrejelző csoport, amit a Consensus Economics-nak hívnak, ez egy londoni cég, begyűjti 25 előrejelző intézménytől a különböző országokra szóló prognózisait Magyarországra is, és ott lehet látni, hogy hónapról hónapra pár tizeddel az átlag folyamatosan emelkedett, tehát az optimizmus, ha úgy tetszik, erősödik.
Legalábbis nem csak a magyar.
Az elemző körében, de nem csak az elemző körében, hanem a vállalatok körében is, mert a konjunktúra tesztek is javulnak, tehát a vállalatok véleménye, megítélése, akár a saját helyzetükre, akár az ország helyzetére vonatkozóan javul. Hozzá kell tenni, hogy azért ebben van egy kis tömegpszichózis, tehát hogyha már 10 mondják, akkor a 11. se, és nagyon megalapozottnak, de hát hogy tudunk olyan nagyon bombabiztosan megalapozni egy előrejelzést, ami tele van bizonytalansággal és szubjektív eleme, de nagyon meggyőzőnek kell, vagy meggyőződöttnek kell lenni az, hogyha szembe megy az áradattal. De azt mondom, hogy megalapozott most az, hogy folyamatosan javulnak az előrejelzések átlagosan. Ami a miénket illeti, mi gyakorlatilag egy fél éve ugyanazt mondjuk, mi 3,7%-ot jeleztünk előre már tavaly év végén erre az évre. Ez akkor a legoptimistábbak közé tartozott, kifejezetten derülátónak minősült. Most 2017 júniusában már szintén megvan az új konszenzus, ez már inkább a pessimisták közé tartozik. Nem egy, nem kettő olyan előrejelző van. Jó rész külföldiek, de van egy-két belföldi is, aki már 4% fölötti növekedést jósol erre az évre. Azért hozzá kell tenni, hogy ugye, ahogy telik az év, és egyre több tényadat ismert, annál biztosabbak az előrejelzések, és ugye júniusban már azért tudható, illetve már májusban tudható volt, úgy emlékszem, az első negyedévi adat, ami ugye ugrásszerű emelkedést okozott az előrejelzésekben, részben azért, mert látták, hogy a folyamatok nagyon jó irányba haladnak, tehát a gyors ütemű növekedés várható részben az, hogy az első negyedévi adat már az egy negyede ugye az egész évi adatnak, tehát az már annyi, lehet egy kicsit kevesebb, bár valószínűleg inkább talán egy kicsit több majd a revíziók során, de hát ez már nyilván meghatározza az év egy negyedét, tehát ez nagyon döntő volt ebben a folyamatos javulásban. Most mi még ezt tartjuk, ezt a 3,7%-ot, majdnem biztos, most két hét múlva lesz a sajtótájékoztató, most gyártjuk az új előrejelzést, de úgy döntöttünk, hogy tartjuk. Elég sok a bizonytalanság. Ha most írnánk előrejelzést, most már valószínűleg magasabb számot írnánk, de azt gondoljuk, hogy 1-2%-ért nem érdemes változtatni. Inkább talán csak a belső összetétel lesz egy kicsit, de összességében mi a legutóbbi, az áprilisi előrejelzésünket tartani fogjuk.
Nézzük egy picit az okokat, ugye ez a standard kérdések. Mik a legfontosabb támaszai a növekedésnek most Magyarországon?
Van egy, amit mindenképpen lehet, hogy nem ez a legfontosabb, bár nagyon fontos, számszakilag nagyon fontos. Ez a tavalyi év nagyon rossz eredménye, tehát magyarán az alacsony bázis. Ugye itt nem szinteket mérünk, hanem egyfajta viszonyszámot, aminek van számláló nevező, hogyha a nevező nagyon kicsi, történetesen most a tavalyi év szintje, akkor ugye ez a tölt sokkal nagyobb értékű lesz. Tehát ez már önmagában nagyon erősen meghatározza ezt a viszonylag magas számot, ezért lehetett gondolni, már ez múlt év végén is, és ezért nem igazán értettük azokat, akik nagyon alacsony növekedést jeleztek előre, mert ugye nehéz megmondani, hogy ez egy egyszeri eset, tehát hogy tavaly visszaesett, akkor így, ha úgy teszik, mint a labda szinte visszapattan, de magasabbra pattan, ahogy az szokott lenni, vagy ez egyfajta folyamat tendencia, azt lehetett látni, hogy nem igazán tendencia, hiszen az Európai Uniós pénzek azért fognak jönni, hogy pontosan mikor, azt nem. Tavaly a várakozások ellenére nem jöttek, pedig emlékezünk vissza, hogy miniszterek, Lázár János azt mondta, hogy 18-ig kisöprik az összes EU pénzt. Erre mindenki megijedt, hogy most már nem fog utána maradni, akkor is mondtuk, hogy dehogy is nem, hát ha azt mondják, hogy kisöprik az összes pénzt, az azt jelenti, hogy csak nagyon erősen nekiveselkednek, hogy ez majd gyorsabban haladjon, mint az előző ciklusban, de hát azért vannak ennek fizikai korlátai, és ez így is lett, tehát azt senki sem gondolta volna, hogy 16-ban gyakorlatilag leállnak az Európai Uniós pályázati beruházások. Európai Uniós támogatású beruházások. Emiatt aztán sokkal rosszabb lett a tavalyi év, amiből részben a bázis, részben pedig, és ez a második tényező, hogy most már várhatóan tényleg beindulnak ezek a források, tényleg beindulnak bizonyos beruházások, ez az első negyedévi adatból eléggé látszik. Ami érdekes az az, hogy, és ez nagyon furcsa együttmozgás, hogy tavaly mind a magán, mind a állami beruházások borzasztóan visszaestek. Az államiaknál ez érthető, hiszen ugye ott az EU források felhasználása a fő befolyásoló tényező. A magánberuházásoknál is ez egy elég jelentős tényező, hiszen az Európai Uniós forrásokból magánberuházásokat is finanszíroznak, pályázati formában, így van. De azért ez mégsem annyira döntő, azért van olyan magánberuházás, elég nagyok is például, ráadásul nagyvállalatok nem is igazán kaphatnak, csak kivételes esetben Európai Uniós támogatást. De tavaly a magánberuházás is visszaesett, és valahogy még az év utolsó negyedévében is, és most valahogy, mintha a naptár évhez igazodnának, pedig hát nem kellene, az első negyedévben mind a kettő ugrásszerű növekedésnek indult. Tehát, tehát ahogy mondtam, egyrészt az alacsony bázis, másrészt az Európai Uniós pénzek felhasználása, harmadrészt pedig a rendkívül gyors ütemű bérnövekedés, amely fogyasztás növekedéssel jár együtt, amely a belföldi termelők és főként szolgáltatók számára nagyon jelentős piacot hoz, tehát hogy a hazai magánfogyasztás is élénkül. Tehát szinte minden komponens, beruházások, fogyasztás, és ahogy mondtam, ez még az alacsony bázis is, tehát idén, úgy teszik, minden összejön.
Mik a legfontosabb kockázatok 2017-ben? Nyilván ezeknek az elmaradása lehetne az egyszerű válasz, de nyilván ennél sokkal szofisztikáltabbak.
Én azt gondolom, hogy 2017-ben olyan nagyon súlyos kockázat nincsen. Ugye már eltelt az év fele, és látjuk, hogy dráma nem történt a világgazdaságban, és különösen nem történt dráma mondjuk Európában, vagy abban a régióban, ahol mi elsősorban tevékenykedünk. A kockázat az inkább későbbi évekre vonatkozik. Ugye az egy kérdés, 18-ra a legtöbb előrejelző további gyorsulást jelez, bár ugye nem lehet tudni, hogy mihez képest, mert hogyha az idei év is folyamatosan javul, akkor egyre magasabb bázisra nem tudjuk, hogy hogyan lehet még tovább növekedni. Mi azt gondoljuk, hogy jövőre még szintén magas, európai források felhasználása megmarad, talán még nőhet is, szintén magas, de az ideihez képest lassabb, tehát 3,7 után 3,2%-os növekedés fog következni, pontosan a bázis hatás miatt, mert ahogy mondtam, idén a bázis hatás növeli, jövőre viszont csökkenteni fogja a növekedés ütemet. De világgazdasági oldalról ebben a pillanatban nem látunk, világpolitikai oldalról ezer veszélyt látunk, de ugye ezekről nem lehet tudni, hogy mi fog történni. A világgazdaság pillanatnyilag optimista fázisában van, Brexit ide, Brexit oda, az Európai Unió is, Nagy-Britannia talán rosszabb, de ugye az csak egy ország, és nekünk nem fő partnerünk. Tehát ebben a pillanatban a világgazdaság és a világkereskedelem erőteljes növekedést mutat, és erre számít a közeljövőben is. Ott is folyamatosan, ahogy mondtam, az optimizmus erősödik az előrejelzőkben, amelyet azért megalapozottan, mondom, tényadatok és elég alaposan alátámasztott várakozások támasztanak alá, illetve igazolnak. Tehát azt gondolom, hogy 17-18-ban ebben a pillanatban nem lehet nagyon erős kockázatot látni, mondom, azért megvan ennek a veszélye, ez az adás néhány óra múlva fog lejátszódni, nem lehet tudni, hogy a között
akár
nem
addig is történhet
akár
bármi.
Addig is történhet valami iszonyatosan dráma, de azért lehetőleg ne történjék, és szerintem nem is nagyon történik.
Ha már itt említette a hosszabb távot, mennyire fenntartható ez a pálya? Ugye azt mondta ön is, amit sokan bírálnak, vagy sokan kritikával illetnek, hogy az Európai Uniós forrásoknak a felhasználása az meghatározó a gazdasági növekedés mögött, és nyilván ez nem biztos, hogy mindig így lesz, majd egy picit később beszélünk a német és a francia választások esetleges gazdasági körülményeiről. Szóval mennyire tűnik fenntarthatónak hosszabb távon az a pálya, ami most a magyar gazdaságban?
Ugye az tény, hogy az a pénzösszeg, amelyet az Európai Unióból kapunk, és ez borzasztó erősen meghatározza a növekedést, ugye erről már beszéltünk, tavaly azért volt alacsony, mert nem jöttek az Európai Uniós pénzek, vagy legalábbis elmaradtak a magyar tervezők, illetve a magyar bürokraták azokkal a kiírásokkal, pályázatokkal, amelyeket el kellett volna végezniük. Tehát ez önmagában az összeg is, ebből beruházás lesz, a beruházásból teljesítmény, ez beépül a GDP-be. Az, hogy ez hosszabb távon hogyan hat ki, az egy kérdés. Ugye az lenne ennek az egész támogatási rendszernek a célja, hogy ne az adott évben növelje a gazdaság teljesítményét a közvetlen beruházási hatáson keresztül, hanem olyan kapacitásokat hozzon létre, nem feltétlenül termelő kapacitásokat, akár infrastruktúrális feltételeket, amelyek a későbbiek folyamán minden adott évben fogják javítani a gazdaság teljesítményét, vagy segítik azt, hogy a gazdaság teljesítménye nőjön. Ugye a probléma az, hogy Magyarországon nagyon kevés az olyan felhasználás, amely tartós termelés növekedéssel járt, tehát olyan cég kapta, amelyik valóban ezt megérdemelte, fogja növelni a termelését, ez a beruházás növelte a versenyképességét, és a többi. Ugye tudjuk jól, hogy nagyon sok az olyan beruházás, és összegszerűen még szinte több is, amelyek semmiféle versenyképesség növelő hatással nem rendelkeznek, csak egyszerűen vigyük ki a pénzt alapon, hordjuk szét a pénzt, megállapodnak helyi befolyásos vállalkozók, mire költség, aztán 4-5-szörös túlárazással elköltődik a pénz. Ugye az infrastruktúrális beruházások között is én borzasztóan fájlalom, hogy rengeteg télkövezés, meg olyan különböző, a teniszpályától kezdve a legkülönböző beruházásokig lehetett létrehozni, amelyek tudjuk jól, hogy vagy nem növelik a termelést, tehát attól mondjuk kicsit jobb érzés, egy szép téren menni, és biztos nagyon sok helyen azért a élhetőbbé váltak falvak, városok azáltal, hogy tudom, ott többször is lekövezték a teret, vagy minden 10 méterenként csináltak egy körforgalmat, ezt is látjuk vidéken, de például nagyon fontos beruházások maradtak el, amelyek rendkívül fontosak lettek volna, hiszen én döbbenten nézem például, vagy hallgatom például a hírt, hogy siker jelentésnek publikálják azt a hírt, hogy a Deák térről busz fog indulni Ferihegyre. Na most én már elég régen születtem, az én gyerekkoromban szintén busz járt ki a Deák térről Ferihegyre. Nos, eljutottunk oda, ahol kb. 50 évvel ezelőtt voltunk, ezt ráadásul be lehet jelenteni nagy csinadrattával, és nem sikerült megoldani azt, ami már nem tudom, van-e város még Európában, ahonnan buszon való átszállással, és én nem tudom hogyan, és kétszer egy sávos úton lehet eljutni, akár még autóval is. Ezt meg kellett volna csinálni. A magyar vasúti közlekedés olyan állapotban van, hogy majdnem minden vidéki nagyváros, most utána néztünk, ma fél 3-4 órával több idő alatt lehet elérni, mint 20 évvel ezelőtt, mert a sinek elöregedtek, a mozdonyok ugyanolyan öregek, mint voltak, néhány kivétellel, tehát a teljes magyar vasúti hálózat le van robbanva, holott borzasztó fontos lenne, hogy Budapest-Bécs között valamilyen, azokat a szinergiákat, Budapest-Bécs-Pozsony között azokat a szinergiákat létrehozni, ami a gazdaságot pezsdítené, hogy egy órát ott lehetne lenni Bécsben. Most az is 3 óra. Mindez Franciaország és Belgium között tudjuk, hogy mennyi. Tehát rengeteg olyan fejlesztés lehetett volna végrehajtani, amely tényleg ugrásszerűen és hosszú távon növelte volna a versenyképességet, ehelyett szét lett aprózva, és a legkülönbözőbb, nem mondom, hogy mindig korrupciós céllal, nagyon sok esetben korrupciós céllal, de néha ez egyszerűen csak hozzá nem értésből, vagy lustaságból, vagy egyéb okból nem úgy lett elköltve az Európai Uniós pénz, hogy abból hosszú távon növekedés legyen. Nem véletlen, hogy a kormányzat is azt mondja, mindenki azt mondja, mi lesz az EU pénzek után. Nem azt mondják, hogy most gyorsan alapozzuk meg, sok olyan cégnek adjunk, aki exportképes lesz, sok olyan infrastruktúrális beruházást hajtsunk végre, amitől a közlekedés, vagy akár mondjuk a Pest környékén. De ezt nem is merem nagyon mondani, mert tudjuk, hogy a politikai vezetésnek szinte nincs is pesti tagja, és utálják Pestet, úgyhogy itt üljünk a benzin közben nyugodtan. a Rákóczi út közepén, de Pest környékén, vagy akár de más vidéki város környékét nek a közlekedését jobb helyzetbe hozni, és akkor ezáltal mobilizálni azokat az erőforrásokat, amelyek majd hosszabb távon, vagy legalábbis középtávon lehetnek. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy nagy hiátus lesz, mi az Európai Uniós pénzek, nek ez a nagyságrendje megszűnik.
Azt egyébként ki lehet mutatni, nyilván ki lehet, de nem tudom, hogy készülnek-e ilyen felmérések, jelentések, például önök elemezték-e azt, hogyha az Európai Uniós forrásoktól eltekintünk, ha egyáltalán el lehet, hiszen nagyon sok területén jelen vannak a magyar gazdaságnak, akkor egyébként enélkül a magyar gazdaság teljesítménye hogyan alakul? Vannak ilyen számok?
Én azt gondolom, hogy ilyen számítást végezni praktikusan lehetetlen, mert ugye azt nem lehet mondani, nagyon egyszerű lenne, és készült is egyébként ilyen miniszterelnöki hivatal megbízása, nem mit csináltuk, készült ilyen számítás. Egyszerűen nem lehet kivonni ezt a pénzt, az könnyű lenne, mert ugye elég azok a beruházások, amelyek valóban célszerű és okos beruházások voltak, azoknak egy jelentős része enélkül is létrejött volna. Az biztos, hogy az ingyen pénz az mindig jobb, mint a pénzbe kerülő pénz, de hát most 2%-on lehet hitelt kapni banktól, és az igazán jó beruházásokra a bank boldogan ad, sőt, a potenciális jó adósoknak a nyakára jár a bank, hogy tukmálja rájuk a pénzüket, tehát van egy bizonyos holteherhatás, hogy ingyen megcsináltok olyan beruházást, amelyet egyébként megcsináltak volna a hitelből is. Ezt nagyon nehéz megállapítani, és mondom, nagyon sok az olyan, amely ha nem jött volna létre, akkor néhány ember nem Lexusszal közlekedne most, hanem Ford Focusszal, tehát néhány ember kevésbé lenne gazdag, vagy ott 100 milliók nem, tehát nem halmozódtak volna föl, hanem mondjuk ez is növeli a fogyasztást, de ha az a pénz Cipruson van, akkor nem.
Egyébként olyan számítás készült, hogy mondjuk a korrupció, nem tudom, ez például az Európai Unió is vizsgálta, amikor ugye a pénzek elköltése szóba kerül, akkor általában ez egy fontos kérdés, hogy mondjuk a korrupció mekkora súlyt vagy ballasztot jelent mondjuk a növekedésben, milyen fékező erőt jelent?
Ilyen számítást nem lehet csinálni. Egyébként van egy korrupciós kutatóintézet, ez a CLCB, Corruption Research Center, nem tudom mi a B, most nem jut eszembe, de be lehet ütni a CLCB-t az interneten, és ők különböző matematikai módon vizsgálják a közbeszerzéseket. Erre van nemzetközileg kialakult standard, hogyan kell ezt vizsgálni, tehát például ahol nincsen ellenfél, tehát egy szereplős a közbeszerzés, ott szinte borítékolható, hogy ez egy korrupt, vagy ahol az árak vonatkozásában is lehet összefüggést csinálni, és hát ott az egyetemen ki van mutatva, hogy kimutatták a kutatók, ott is van János ott a vezető, hogy nagyon nagy különbség van az egyes közbeszerzési típusok között. Tehát van egyfajta közbeszerzés, ez elsősorban egyébként feldolgozóipari, fejlesztési, kutatásfejlesztési, innovációs, igen, a mi kutatásunk is ezt támasztja alá, amit tavaly végén az Európai Bizottság magyarországi képviseletének csináltunk, ott elsősorban interjúk alapján tapasztaltuk ugyanezt. Tehát van néhány, jó sok nagyon komoly feldolgozóipari beruházás, ahol olyan cégek kaptak pénzeket, támogatásokat, amelyek valóban, ahogy teszik, megérdemelték és jó célra költötték. Ott egy nagyon feszes elszámolás is minden járul hozzá, és akkor van ez a másik típus, szinte szétválik, ahol a pénzek széthordása folyik. Az utóbbi, azt gondolom, hogy közvetve nagyon erősen negatív hatással jár az egész belföldi vállalkozói szektorra. Azok a cégek, amelyek, tehát megváltozik a motivációs minta. Tehát nem az lesz a minta, hogy igen, ez az XY vállalkozó milyen álhatatosan, kitartóan építette a cégét, és most elérte, hogy már 10 országba exportál, és most már, tudom, 500 embert foglalkoztat. Nem ez a minta, hanem Józsi milyen ügyes, egy rántással leakasztott 500 milliárd forintot egy bizonyos tranzakcióban az Európai Uniós pénzekből, és most már, tudom, kastélya van valahol. Tehát azt gondolom, hogy ez azt a fajta nagyon iparkodó építkezésre, szükséges iparkodó építkezésre alapuló szándékokat borzasztó módon rombolja és demoralizál.
Ez mennyire lehet hosszú távú? A pénzek után is megmarad? Tehát, hogy mondjuk ezek a források elapadnak, akkor is megmarad? Tehát ez a fajta mentalitás megmarad? Tehát továbbra is fékezi, viszonylag lassan épül ki? Vagy a pénzek eltűnnek, akkor eltűnik ön szerint ez a mentalitás is?
Ez nagyon nehezen tud elmúlni. Hozzá kell tenni, hogy Magyarországon erre azért elég erős hajlam is van. Tehát ez nem a semmiből jött. Magyarország soha nem volt mondjuk Hollandia vagy Németalföld, ahol már a 15.-16. században polgárosodás volt. Ez inkább egy ilyen bizáncias, kicsit a kenőpénzre, baksisra építő rendszert, ahogy megyünk keletre, meg délre, azért ez erősödik, ezt azért el kell ismerni, ez egy kulturális vonal, ha úgy tetszik, tehát egyfajta hajlam mindig is volt erre, és azt gondolom, hogy nagyon, és mindig is fenn fog maradni, de nagyon lassan tud elmúlni.
Egyébként, hogyha már itt tartunk, nem tudom, hogy például az előrejelzésekben hogyan tudnak beépülni ezek az ilyen jellegű tényezők, tehát az ilyen szociológiai tényezők, ezek a kulturális tényezők, hogyan épülnek be? Nem, lehet tudjuk bármi módon számolni? Lehet tudjuk bármi módon kezelni őket, hogy hogyan változik ez a fajta viselkedés, hozzáállás?
Nem, egy GDP előrejelzésben ezt nem nagyon lehet. Ráadásul ez egy adottság. Lehet, hogy kicsit romlik, kicsit javul, de és mi növekedést számolunk, tehát az azt jelenti, hogy egyik évről a másikra változik. Ráadásul azt se tudjuk, hogy mennyi Európai Uniós pénzt fognak felhasználni, tehát hogy ennek mekkora része megy hova, ezt nem tudjuk. Tehát azt mondom, hogy ezen csak így elmélkedni lehet itt a mikrofon előtt, de azt mondom, hogy ezt beépíteni. Ugye itt számok vannak, tehát megnézzük, ebben sem lehet.
Említett az imént az ingyenpénzzel összefüggésben, ugye, hogy 2% körül van a kamat, tehát nyilván ennyire lehet egyébként hitelhez is hozzájutni. Igen. És ő azt mondta, hogy sok beruházás valószínűleg hitelképes lett volna egyébként is. Ön szerint mi az oka annak, hogy gyakorlatilag most már éveket is mondhatnék, évek óta jó makromutatók mellett a bankok folyamatosan azt mondják, hogy igazából nem akarnak a vállalkozások hitelt felvenni. A kormány szeretné, hogyha vennének fel hitelt, de igazából nem is, nem indult ez el igazán komoly fordulattal. Miért nem ön szerint?
Ugye elég sok vállalat azért kapott már, akinek volt jó beruházási ötlete, vagy beruházási terve, az azért kapott ingyenpénz az Európai Uniótól. Mert azért az ipari, tehát a magánszektorbeli beruházásokat az utóbbi időben próbálják előtérbe állítani. Tehát ez egyfajta elszívó hatással bír, ahogy mondtam, nyilván jobb az ingyenpénz, még a legkomolyabb vállalkozó is azért ezt jobban szereti, bár elég sok olyan középvállalkozóval is készítettünk interjút abban az említett tavalyi munkában, akik azt mondják, hogy nem kérnek sem Európai Uniós pénzt, sem hitelt, csak olyan mértékben növekednek, amilyen mértékben föl tudnak saját forrásokat halmozni. Nem akarnak túl gyorsan növekedni, részben azért, mert ez olyan szervezett fejlesztési problémákat tud előhozni, egy ugrásszerű növekedés, amely veszélyes lehet. Európai Uniós pénzt nem kérnek, ugye itt nem milliárdokról van szó, hanem mondjuk pár 10 milliót, mert annyira bonyolult, utólagos finanszírozású, ha neki van pénze előfinanszírozni, akkor utána, tehát addigra már belegebed, nagyon sokba kerül a pályázatírás, a macera vele, tehát ő azt mondta, hogy ő szépen növekszik a saját tempójába, és ő nem foglalkozik ezzel, nem beszélve arról, hogy bármikor fölbukkanhat egy ember, aki kéri a százalékát. Vagy nem szeretne olyan helyzetbe kerülni, hogy már az elején azt mondják, hogy na de hát ez elég sok százalék, és ma már nem 10, mint tudjuk. Illetve ugye a vállalatok elég nagy része külföldi, legalábbis aki beruház, az már eleve nem itt fog hitelt felvenni, hanem az anyavállalat országában, anyavállalat bankjánál. És sajnos nagyon sok az olyan adóelkerülésre építő cég, amelyik nem is nagyon tudna, hiába van bevétele, az nincs regisztrálva, tehát nagyon nehezen tud a banknál olyan rekordot bemutatni, olyan nekem már 5 éve, 2 milliárdos a bevételem, amikor papíron csak 500. Úgyhogy nagyon, azt gondolom, hogy nagyon kevés az a, és ezt nagyon sok tanulmányban kimutattok, az a középvállalat, nagyobb közép, vagy általában középvállalat, ezen pász 1-200 fős vállalat, amelyik hitelre rá van szorulva, de már nem olyan nagyon kicsi, fejlődőképes, exportot képes növelni, vagy akár belföldön, és ez folyamatosan hitelre szorulna. Vannak a külföldi nagyvállalatok, van néhány, pár száz, nagyon kevés száz, 1 vagy 200 belföldi tulajdonú nagyvállalat, ők is tudnak hitelhez jutni, bár ők is nagyon gyakran saját pénzből fejlesztenek, ha nem olyan nagyon nagy a fejlesztés mértéke, és vannak a számtalan mennyiség, van a számtalan mennyiségű kicsi, aki meg vagy nem hitelképes, vagy nem rendelkezik olyan fejlesztési tervvel, inkább túlélésre játszik, amelyre érdemes lenne hitelt felvenni.
Palóc Éva, a Kopinter Kizrt vezérigazgatója, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.